Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, szentesen járok a Kossza József Múzeumnak egy kiállító terében, amelyik nagyon különleges, mert itt egy látványtár is, meg egy hallgatói kiállítás is látható. Beszélgető partnerem pedig dr. Béres Mária múzeumigazgató, régész. Hol is vagyunk tulajdonképpen?
Ez az épület a Kossza József Múzeum Csallány Gábor kiállító helye, a Széchenyi ligetben található, és hát az épület maga közel 130 éve áll, csak nem 100 éve ad helyt a múzeumnak, hogy a különböző gyűjteményeit, kiállításait itt bemutathassa.
Hogyan lehet megközelíteni?
A végeredményben a múzeum a Csallány Gábor kiállító hely bent van a város központjában, a főtértől 3 percnyi sétára. Igaz, hogy egy helyi védelem alatt álló ligetben találjuk meg, amely egy gyönyörű természetvédett közpark, szép hely, de gyalogosan is elérhetjük, illetve hát a buszpályaudvartól és a vasútállomástól is nem nagy távolságban található meg, hiszen a buszpályaudvartól gyalogosan 8-10 percre, a vasútállomástól 1/4 órányi sétára van.
Mit láthatunk itt? A látványtárban állunk éppen.
Amikor belépünk Csallány Gábor kiállító helyre, ebbe az épületbe, akkor hirtelen tárul föl előttünk a régészeti látványtár. Az újkőkortól a késő középkorig a Szentesi Múzeum gyűjtőterületén előkerült legjelentősebb régészeti emlékanyagból ad ízelítőt. Természetesen nem mindent mutattunk be, hanem hát az igaz, hogy a Kossza József Múzeum minden történelmi korból rendelkezik olyan leletegyüttes, amely vagy országosan jelentős, vagy térségi szinten jelentős, vagy éppen nemzetközi szinten jelentős. Ugye a legelső vitrinünk az újkőkor dolgozza föl, itt már is egy nemzetközi szinten jelentős tárcsorozat látható, hiszen a Szegváron előkerült Sarlós István és társai az egész világon ismertek, és a Szegvár tűzkövesi Sarlós István a világ összes történelmi atlaszában és történelemkönyvében benne van, hiszen úgy tartjuk jelen pillanatban is, hogy a legrégebbi férfi istenszoborral találkozhatunk ebben a tárgyban, illetve a személyében. És ezért kellőképpen nevezetes is. Ezeket a szobrokat láthatjuk itt szépen sorban, de természetesen a újkőkori kultúrájának nagyon szép tárgyai sorolnak itt előttünk, részben anyagfajtánként is jól bemutathatóan, reprezentálhatóan látszódik, hogy a kerámia mellett használtak csontot, agancsot, a különböző típusú köveket eszközként, és hát igyekeztünk az emlékanyagban úgy válogatni, hogy ne csak a egy típusú anyagot figyelhessünk meg, hanem a tároló, a tálaló és a főzőedények egész sorát mutatjuk be, amelyikben különleges szépség is, tehát az egyén, aki készítette, annak a művészi érzéke is megnyilvánulhat például akkor, amikor egy tálnak a talpazatát lóhere motivummal, agyagdísszel díszíti, vagy éppen láthatunk olyan kisméretű tárgyakat, amelyekről nehéz eldönteni, hogy éppen a gyerekek játszottak vele, és a főzőcskézésnek és az újkőkori kislányos játékoknak az emlékeit látjuk, vagy éppenséggel akár alkoholtartalmú italt ittak belőle, vagy esetleg, mivel hogy a halsütött tájuk is pont ugyanolyan formájú, mint a maiak, hogy esetleg a lágytojás tálalására használták az egyes edényeket. Tehát ezek az izgalmas kérdések itt maradnak bennünk, vagy föltehetjük ezeket a kérdéseket. Mindenképpen úgy igyekeztünk összeválogatni az anyagot, hogy a korszak szép érzéke, a szépség, a szépen megmunkált tárgyak is hassanak, és nem csak teljes egészében a hétköznapok, hanem a legegyszerűbb munkánk, a szövés, fonásnak az eszközeit is kitettük, tőlük, hiszen ezek is nagyon szépek. Hogyha ránézünk például erre a dörzstára, és végigmegyünk a vitrinek előtt, akkor láthatjuk, hogy a gabona őrlésére a dörzstálat használták hosszú évezredeken keresztül, hiszen a kert a római korban jelennek meg a nagyobb méretű malmok, főként a rómaiak hozzák el számunkra már az állatmeghajtással működő malmokat. Ez azt jelenti, hogy az újkőkortól évezredeken keresztül az asszonyok, a háziasszonyok, amikor az ételt készítették, akkor nagyjából egy adagnyi lisztet őröltek meg egy dörzstában, és azt használták frissen föl, és egészen más technológiával készítették az ételeket, mint ugye később, amikor már a lisztként is felhalmozva rendelkezésre állt az élelmiszer alapanyag.
Milyen köveket használtak, illetőleg mennyi kő ment bele a gabonába, a lisztbe?
Ezekből a kövekből nem olyan sok, mert hiszen szűrtek is, és kiváló szűrőedényeket tudtak készíteni, nem csak azokat, amelyeket itt látjuk, hogy tésztaszűrésre alkalmasak, hanem szőrszálaknak a segítségével hasonlóan finom szűrőket tudtak készíteni, mint a mostani szűrőedények. Ennek következtében jól tudták megtisztítani a különböző minőségű gabonaliszteket. Azt nem jelezte a természettudományos vizsgálatok, amikor ételmaradványokat vizsgáltak meg, hogy azok kőtörmelékkel tele lettek volna, tehát ebből azt gondolom, hogy nagy tisztaságban használták.
Milyen ételmaradványok maradtak meg, miből készítettek ételeket?
Hát a legizgalmasabb, amit el szoktunk mondani, az a bronzkori gyümölcstorta, ami ugyan konkrétan nem nálunk került elő, de közismert, hogy egy sütőedénybe elégette a háziasszony lényegében a piskótáját, és így maradt fönt, és tudták megvizsgálni. Tudjuk azt, hogy egy ilyen piskóta-szerű tésztát előállítottak, fűrtojást használtak hozzá, illetve erdei vadon termő gyümölcsöket, málnát raktak hozzá, amivel elkészült ez az úgynevezett gyümölcstorta, tehát a bronzkorban biztosak lehetünk, hogy ezt készítették. Egyébként megmondjuk azért a részkor ételeiről, vagy az újkőkor ételeivel kapcsolatban nincsenek túlságosan széles ismereteink, az alapanyagokat ismerjük, de hogy azzal hogyan és miképpen készítették az ételeket, arról kevés információnk van, hiszen nagyon kevés maradvánnyal számolhatunk.
Hogy itt vannak a különböző nehezékek is szövéshez és egyéb munkákhoz.
Igen, részben kiégetett hálónehezékeket látunk, illetve különböző méretű szövőszékeknek, függőleges szövőszékeknek a nehezékeit láthatjuk itt. Természetesen ezek a nagyméretű szövőszék nehezékek, ezek bizony igen nagyméretű szövőszéknek a részei, és viszonylag durvább, vastagabb, erősebb kelmét is elő tudtak azon állítani, és ismerünk olyan picikét is, amely alig nagyobb, mint egy 40x50 cm-es tábla, amelyeknek finom kis nehezékei lógtak le, és így módon sikerült a szálakat függőlegesen megfeszíteni.
Van itt egy ilyen hengerformájú nehezék.
Ezek a hengerformájú nehezékek, ezek háló nehezékek.
Lejjebb, mint hogyha egy edénytartó lenne itt, nagyon szép, magas, karcsú formával. Illetőleg vannak olyan edények, amik az edénytartóval egybe komponálva készültek.
Ez a részkornak a tulajdonképpen az edényvilágát tükrözi, és hát a részkor egészének az edényvilága jelenik meg itt előttünk, és hát láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen nem igazán tudjuk, hogy ezek a talpas tálak, tányérok, ezek a hétköznap tálaló, vagy az ünnepek tálaló edényei voltak, vagy esetleg liturgiában, valamilyen kultikus eljárásban a szertartásnak az edényei voltak. Ezekre vonatkozóan nincsenek pontos ismereteink, de azt látjuk, hogy esztétikai szempontból rendkívül szépek ezek a tárgyak, és tulajdonképpen ezek a formák is máig hatnak, és máig élnek, hiszen a teljes köcsög, úgy is hívjuk a régészetben, típusú edények is, vagy az áttört csőtalpas tálaink is hasonlítanak azokhoz a desszertes tálakhoz, amelyeket ma kristályból vagy üvegből szoktak készíteni, és amelyeket a mai háztartásban is használunk, főképpen ugye ünnepekkor vagy hétvégén, amikor süteményeket, tortákat tálalunk fel. És hát ugyanez látszódik a kisebb és nagyobb edényeken, hogy akár ha fölfüggesztve használták, és mécsesként funkcionált, vagy éppen pohárként az asztalon, nagyon kedvesek és szépek ezek az edénysorozatok, valamint hát a nagyobb tároló és tároló edények is mind-mind arról tanúskodnak, hogy a készítőiben nagyon sok szép érzék volt, rengeteg ötletesség volt, és akkoriban is szerették a szép tárgyakat.
Ahogy tovább megyünk, itt már a bronzkornál vagyunk.
Igen, hát a bronzkori vitrínből sok minden szép tárgy mellett tulajdonképpen a bronztárgyakat kell igazán kiemelnem, és én most nem is a különleges fegyverekről beszélnék, hanem ezeket a tű sorozatokat mutatnám be, hiszen ezek a különböző tűtípusok a bronzkor különböző korszakaiban éltek. A hosszú, csaknem fél méter hosszúságú tűk a késő bronzkorban voltak használatosak. Egészen pontosan kevés rekonstrukció van róla, de éppen a halomsíros kultúra tekintetében dr. Trogmayer Otto volt, aki rekonstruálta ezeknek a tűknek, illetve egy részüknek a használatát. Ugye itt a fej és a kidudorodó nyaknál áttört lyuk van, a fej pedig kiszélesedik. Gyakorlatilag ezek a mai biztos tűnek az ősi darabjai voltak. Egyszerűen egy kenderszálnak vagy gyapjuszálnak a áthúzásával és megkötésével a ruhát össze lehetett kötni, és mint egy biztos tű működött, csak közben a tűnek a hegye az felfele mutatott a fej irányában.
És fél méter hosszan így föl.
Igen, hát ez szemmel láthatóan meglehetősen veszélyes, de kipróbáltuk rekonstrukcióban a tűk, amelyek ilyen hosszúak, azok nem a szem körül, hanem a fej mögött, vagy a fej körül mozognak, vagy érnek össze, ezért inkább arra lehetne gondolni, hogy ha nem is hétköznapi viseletben, hanem valamilyen ünnepi szertartáskor, lassúbb mozgáskor lehetett alkalmas ez a fajta hosszú tű. Egyébként a kisebb tűk meg ugye a hétköznapon, mert az nem volt baleset veszélyes.
Figura ősei. Itt már vasszerszámokat is látok.
Igen, átjutottunk a szkita-kelta időszakot bemutató vitrinünkbe. Itt a Csanytelek újhalastói lelőhelyünk az, amelyik a szkita korból fantasztikusan szép leletanyagot szolgáltat. Nem csak a kerámiák tekintetében, ahol kézzel formált és korongon készített edények gyönyörű változatait lehet látni, ezeket a onfaloszos magasfülű edényeket, vagy éppen a különlegesen megformált tárgyakat, hanem látjuk a szkita harcosok aranyozott bronzból készített jellegzetes három élő nyílhegyeit, a hölgyeknek a gyönyörű tükreit, illetve a nagyon szép pávaszemes díszítésű gyöngyöket, amelyeket nyakban vagy éppen a karon hordtak. És különlegesek ezek az elektron fülbevalók, valamint ugye látjuk, hogy testüket is díszítették a csanyteleken élő szkíták, mert ezek az agyakpecsétek arra voltak alkalmasak, hogy növényi festékbe mártva és a testre pecsételve nagyon szép díszes karokat és testfelületeket érhettek el.
Ezek az ollók?
Birkanyíró ollók a kelta korszakból, de természetesen itt is a szentes környéki kelták igen szép anyaga látható, és kiemelni a bronz övet, a női tükröt, valamint ezt a gyönyörű szép ép kék üvegkarperecet szeretném a kelta emlékanyagból.
De tovább megyünk, itt római kori üvegek, illetőleg terraszigillátához hasonló edények vannak, pedig nem a Dunántúlon vagyunk.
Hát ez az, nem a Dunántúlon vagyunk, ezeknek a római tárgyaknak kétfajta forrása van. Részben úgy kerültek ide, hogy szarmata sírokból kerültek elő a tárgyak egy része, mégpedig elsősorban az üvegpoharakra, illetve bizonyos mécses fajtákra lehet érteni, valamint a fibulák egy részére, amelyek szarmata sírokból kerültek elő. A többi tárgy azonban nagyon különleges módon juthattunk hozzá. Egyrészt úgy, hogy a szentesi kubikusok dolgoztak az akvinkumi ásatásokon is, és az akvinkumi ásatásokon bizonyos tárgyakat elhoztak és behozták a múzeumba. Még ez is dicséretes dolog, valamint úgy is hozzánk kerültek római anyagok, hogy egyébként az akvinkumi múzeum elsősorban annak idején a századfordulón, illetve a 20. század elején nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a római anyagi kultúrát mindenütt megismerjék a középiskolákban és a általános iskolákban is, és ezért egy anyagot összeválogatva azoknak a múzeumoknak, akik igényelték, átadtak a selejtezett anyagokból, és így került hozzánk igen tisztes római anyag. Ezek közül mondjuk valóban vannak teraszigilláta töredékek, de ezek ásatásból valók, a mázas edényeink is sírokból valók. Ezek az üvegek, az illatszeres üvegcsék azok ajándékképpen kerültek ide. Most hát az öveknek a részei azok nyilván szintén ajándékképpen kerültek ide, és ugyancsak ezek az agyagmécsesek ajándékként kerültek ide, ezek nem szarmata sírokból valók.
És a mérleg?
A mérleg is ajándékképpen került ide, tehát ez is a reméljük, hogy nem tudjuk már visszakövetni, hogy egyéni ajándékképpen, vagy az akvinkumi múzeum ajándékaképpen. Velük egy időben azért került egy helyre a szarmata és a római anyag, hiszen ugye a Dunántúl Pannonia provincia, illetve a Dunatisza közének, azért a Dunának a Dunatisza közé eső oldalán is jelen vannak a rómaiak, valamint a római Pannonia provinciába vezető, kelet felől a Kárpát-medencén átfutó utak, főleg a Marosmenti út következtében ugye hát azért római helyőrségek, állomások vannak, mint ahogy tudjuk Szegeden is, illetve ugye hát a Körösmentén is, meg a Marosmentén is a római utak miatt közvetlenül is kerülnek azért be anyagok, de ezt a területet a római kor időszakában, a Pannonia római provincia időszakában az alföldi területet a szarmaták uralták jobbára, és ezt a szarmaták emlékanyagát lehet látni. Itt feltűnően gazdagok a női anyagok, a különféle gyöngysorok, gyöngyök, a fibulák, a férfi nők által is használt fibulák, ez a perforált szélű tükör, vagy a különböző kisebb tükrök, azután nagyon szépek az emailos fibuláink, itt amelyeket kiemeltünk, ezek tényleg különlegesek, és hát látható, hogy az előző időszakokhoz képest mennyit változott a viselet, mert hogy az előző időszakokban, amikor még az üveggyöngyöket nem tudták előállítani, és csak a kagyló és a csontgyöngyök léteztek, ahhoz képest most ugye a színes üveggyöngyök és a színes kőzetekből előállított gyöngyök a női viseletet látványossá és színessé tették. Tehát a színekbe tobzódó világgá alakult át a korábbiakhoz képest.
És aztán jön a népvándorláskor?
Így van, a népvándorláskor, és hát tulajdonképpen a második századtól jelenlévő germán népek, akik ugye a párhuzamosan élnek a szarmatákkal, és ugye a szarmaták egyik központja is valószínűleg Szentes környékén is van egy központjuk, de az biztos, hogy a Gepida királyságnak, ha úgy tetszik, a központi része valahol itt Szentes környékén lehetett. Nem véletlen, hogy a Európa legszebb Gepida sisakja nálunk található. Ez gyakran szokott ez a sisak Nyugat-Európában is tárlatokon szerepelni, valamint ugye a Gepida emlékanyagunk az, amelyik szintén nagyon különleges. A női emlékanyag is, illetve a férfi emlékanyag is, tehát a fegyveres harcosoknak is minden kelléke jelen van. Természetesen a Szentesi Múzeum a népvándorláskor tekintve mégiscsak az avarkornak, a kora avartól a késő avarkorig az igazán nagy gyűjtemény résznek a tulajdonosa, és hát ebből már csak nagyon picike ízelítőt tudtunk a korai avarkortól a késő avarkorig adni, hiszen nem tehetünk ki mindent. Ezek közül legjelentősebb a Kutszentmártoni ötvös sírnak a felszerelése, valamint hát láthatjuk azokat a különleges tárgyakat, amelyek akár a tarsolyzáróként, akár furujaként megszólaltathatók hangszerként, a női sírok különlegesen szép orsógombjait, vagy éppen a tűtartókat, aztán a kora avarkortól a késő avarkorig a nagyon-nagyon változatos övszerelékeket, hiszen ugye a nomád harcosnak mégiscsak az öv volt a meghatározó viseleti tárgya, és az, ami az övre nem volt felakasztva, az nem is volt lényeges a harcos számára. Tehát ez a nomád avar öv is a sok mellékszíjával tulajdonképpen a fegyver és a fontos tárgyak hordására szolgált. És hát itt együtt látszódik a férfi és a nő az ékszerekkel, és ezzel a nagyon-nagyon szép színes világgal, és hát a különleges kerámiájukkal, amelyek közül én a sárga kerámiát emelném ki itt Szentes környékén, hiszen a késő avarkor egyik jellegzetes kerámia típusa a sárga kerámia, ami nálunk igen jelentős számban fordul elő.
Kulacs mennyire jellemző rájuk?
Kulacs is egy jellemző tájtípus lényegében. Több kulacsunk is van, egy épet tettünk ki éppen.
És aztán még tovább jövünk időben, most már a középkorban.
Igen, hát itt pedig a honfoglalás korától a késő középkorig tekinthetjük át a tárgyakat. A honfoglaláskori emlékanyagunk is rendkívül jelentős, az eperjesi leletek szintén, amik nagyon fontosak, illetve ugye nagyon sok honfoglaláskori előkelő középrétekhez tartozó temetőt tártunk föl, amely temetőkben nálunk elsősorban a női viselet az, amelyik jelentősebb és rangosabb, az aranyozott ezüst tárgyaknak nagyon-nagyon díszes változatai kerülnek elő, míg nálunk a férfi viselet az egy kicsit szerényebb. Most egy kicsit kevesebb tárgy látható a honfoglalás korban, éppen úgy a germán, illetve az avar vitrinünkben is, mert nemrégen bontottuk le a kiállításunkat, egy vándorkiállítást készítettünk, amely most Csongrádon volt a Tari László Múzeumban, és az ezüstöt mutattuk be, elsősorban régészeti leletek tükrében, hogy mióta és hogyan használja fel az ezüstöt az ember, de természetesen az ezüst felhasználásával eljutottunk a 19. század szép evőeszközkészleteig, illetve a 20. században a Nagy Árpád gyönyörű szép ezüst műalkotásaig, amelyek tulajdonképpen a hétköznapi életnek, a mindennapi életnek nagyon szép ötvös munkái, különféle boros, dohánytartó készlet, likőrös készletek, gyönyörű tárgyak, amelyeket Nagy Árpád készítette a 30-as években Csongrádon.
Most egy kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Thank you. love, go Reinhard Lehme. I wish to love, Reinhard Ansar. I wish to love, go Reinhard Lehme. I wish to love, Reinhard Ansar. To day the passion, le cor dell'ombre. I wish to love, go Reinhard Lehme. To day the passion, le cor dell'ombre. Passion, le cor da poison, poia.
A zene után folytatjuk műsorunkat, tehát Szentesen a Csallány Gábor kiállítóhelyen vagyunk, a Szentesi Múzeum kiállítóhelyén, beszélgető partnerem pedig a múzeum igazgatónője, dr. Béres Mária.
Most itt a látványtárban a sornak a végére érve, tulajdonképpen a régészeti kiállításnak a végén járunk, de van itt egy másik terem is, ami nagyon különleges, mert hallgatói kiállítás.
Én azt hiszem, hogy mielőtt belépünk a hallgatói kiállításba, érdemes erre a falra egy pillantást vetni. Különösen most megható ez, hogyha arra gondolunk, hogy nem régen ment el közülünk Kovalovszky Júlia, hiszen László Gyulát és Kovalovszky Júliát láthatjuk itt. Ez egy László Gyula által készített szekkó, amelyen saját magát László Gyula kerta fazekasként mutatja be, Kovalovszky Júliát pedig egy kerta asszonyként, amint gabonát őröl. Én azt hiszem, hogy ezt az alkalmat is meg kell, hogy ragadjuk arra, hogy megemlékezzünk mindkettőjükről, és különösen Kovalovszky Júliáról, akinek a búcsúztatása nem sokára meg fog történni, és dobozon pedig örök nyugalomra helyezik.
Itt vagyunk most a hallgatói
úgynevezett hallgatói kiállításban, de még mielőtt ezt elmesélném, hozzá el kell mondanom azt, hogy a Szentesi Múzeum tulajdonképpen igazgatói révén különösen igaz ez a Csallány Gáborra. Mindig is nagy hangsúlyt fektettek nem csak az oktatásra, a régészet oktatására és vele együtt a történelem oktatására, hanem, hogy úgy mondjam, a széles közönségnek is az érdeklődése felkeltésében és a történelem iránti érdeklődését megerősítve, megszerettetve a történelmet a nagy közönséggel is sokat tettek. Csallány Gábor már abban az időben is úgynevezett látványásatásokat tartott, amikor meghívta a nagy közönséget arra, hogy éppen akkor fog föltárni ilyen vagy olyan sírt, és meg lehetett látogatni. Királyi látogatói is voltak ilyen feltárás. Másrésztről pedig akkor, amikor még a díjavetítés szinte senki nem használta, ő akkor is már díjavetítéssel, fényképekkel, képekkel illusztrálva tartott előadást a régészeti kultúrákról, korszakokról és feltárásairól. Korábban volt is egy olyan terv, hogy Szentesen fog megépülni a Népvándorláskor Európai Kutatóintézete. Meg is volt az épület hozzá, később ezt itt általános iskolának használták Szentesen, mert bár az épület elkészült, de maga a Közép-Európai Kutatóintézet gondolatát elsodorta a II. Világháború, a háború után pedig már ez a gondolat még egyszer nem került elő, hiszen nyilvánvalóan, aki az előkészítője, motorja volt, mivel meghalt a II. Világháborúban, átmenetileg nem volt, aki képviselje ezt az ügyet és tovább vigye a megvalósulás útján. Tehát azt szerettem volna ezzel csak elmondani, hogy a Kosta József Múzeum, amely ezzel, tehát a Csongrád vármegyei múzeum 1950-ben vette föl Kosta József nevét, mivel jelentős Kosta képgyűjteményt vehetett át az örökhagyó Kosta Józsefnétől és Kosta Józseftől, és ez a múzeum, a Csongrád vármegyei múzeum is, és a Kosta József múzeum is mindig nagyon élénk kapcsolatokat ápolt, különösen a Szegedi Tudományegyetemmel, de nem csak azzal, hanem a Magyarország összes tudományegyetemével, ahol elsősorban régészetet oktattak, és ezt a jó hagyományt igyekeztünk folytatni azzal, hogy a különböző egyetemek régészeti tanszékével, illetve néprajzi tanszékével, vagy képzőművészeti tanszékével együttműködési megállapodást kötöttünk. Ezek az a lényege, hogy egyben a kis kamarateremben lehetőséget kínálunk a hallgatóknak arra, hogy múzeológiai tanulmányai kapcsán után itt egy kiállítást rendezhessenek. Tehát akkor, amikor olyan szemeszterük van, ahol muzeológiát tanulnak, kiállításrendezést is tanulnak, illetve azt, hogy a kiállítást hogyan kell kommunikálni, közművelődési és múzeumpedagógiai aspektusból idézőjelben és jó értelemben eladni, akkor itt készíthetnek egy kiállítást. Amikor ez a megállapodás támogpályázat keretében megszületett a Szegedi Egyetemmel, tehát a Szegedi Egyetemen a régészet és a néprajzi tanszékkel kötöttünk megállapodást, a régész hallgatók és a régészeti tanszék volt eleven, és éppen soron következő hallgatóknak, akik muzeológián tanultak harmad évben, lehetőséget teremtettek arra, hogy itt elkészítsenek egy kiállítást. Párhuzamosan készült a látványtárunk és ez a kiállítás, és tulajdonképpen ez a kiállítás a látványtárat magyarázza el. Ha körbenézzük, akkor azt látjuk, hogy a kő, azután a textíliáknak a készítése, a halászat, a kerámia készítés és a kályha készítés, kovácsmesterség, az öntőmesterség, az ötvös, az ékszerész, a csont és az üvegműves termékei jelennek meg, tehát ezeket a kézműves foglalkozásokat dolgozták föl a hallgatók, és olyan módon különlegesen, hogy az őskortól a késő középkorig vagy a kora újkorig vezették végig ennek a szakmának az életét a régészeti emlékanyag alapján. Tehát amíg a külső teremben kronológiai rendben látjuk a tárgyakat kirakva, addig itt elsősorban a mesterségek oldaláról értelmezetté válnak a tárgykészítésnek a módozatai a különböző korokban.
Ez a megközelítési mód honnan jött a hallgatók? Jöttek erre a gondolatra, vagy pedig kívülről kapták az ötletet?
Ez egyszerűen szinte abból következett, hogy ugye kint van egy olyan kiállítás, amely tárgyazdag kiállítás kronológiai rendben, de nincs hozzá szöveg, ezért mondjuk adódik az, hogy kevés szöveggel, de szépen kihelyezett tárgyakkal a szakmákat is leírjuk, hogy hogyan készült, tehát így tulajdonképpen a látványtárhoz vissza van csempészve úgymond az a típusú kiállítás, amely egyébként hagyományos kiállítási felfogás, de mégsem ugyanúgy van, hiszen azért, hogyha megnézzük ezt a hallgatói kiállítást, akkor ebben nagyon sok ötletesség találtatik benne, ahogyan a hallgatók elképzelték, és ahogyan szeretnék ugye megismertetni és közreadni a tárgyakat. Tehát mondjuk az indián kőpengéken, vagy nyílhegyeken mellett, mert hogy ilyennel is rendelkezett a Szentesi Múzeum, az őrlőkövek készítésével együtt készítettek szövőszéket, amely működik, és szőttek vele, tehát hogy az újkőkori szövéstechnikát bemutathassák. Azt is elkészítették, valamint megtanultak halászhálót készíteni, és a hálókötésnek a módozatait megjelenik. Tehát a tárgyakat funkciójukban, készítési módjuk szerint rakták ki és mutatják be. És ezzel tulajdonképpen közel hozzák a külső látványtári kiállítást az ember technikai ismeretének az oldaláról.
Hányan voltak a hallgatók, akik ezt rendezték?
Tulajdonképpen sokan voltak, dr. Vörös Gabriella volt a vezetőjük, aki szorgalmasan járt velük és válogatták. Tehát az első lépéstől kezdve a hallgatók végigjárták azt az utat, hogy megszületett a kiállításnak a koncepciója, akkor leltárkönyvekből elkezdték kigyűjteni a tárgyakat, utána, amikor megvoltak a tárgylisták, mi elővettük a tárgyakat, utána a tárgyakból válogatni kellett, mert ugye a leltárkönyvből azért nem mindig derül ki, hogy az a tárgya valóban a legszebb, épp látványos lesz, akkor kiválasztották a látványos tárgyakat, összeálltak a végleges tárgylisták, közben olvastak nagy lelkesen és készültek, hogy egy rövid összefoglalót tudjanak a magának a tárgyaknak a fölhasználásával bemutatni, és minél sokszínűbb legyen ez a dolog, tehát mondjuk a kőeszközöknél a bőrkikészítésnek az eszközétől az ékszerekig mindent, és a hétköznapi használati eszközig mindent lehet látni például.
Meddig látható ez a kiállítás, és hogyan lehet megnézni?
Ez a kiállítás mindaddig látható lesz, amíg vagy a régészet tanszék, vagy a néprajzi tanszék egyet gondol, és egyezteti az időpontot velünk, és ezeket a tárlókat szeretnék felhasználni egy újabb típusú kiállításra. Én örülnék neki, ha most a néprajz következne, és ebből a megközelítésből láthatnánk a hallgatóknak a bemutatkozását, egyébként pedig a régészet felé is teljesen nyitottak vagyunk. Az volt a legcsodálatosabb ebben a kiállításban, hogy a hallgatók nem csak a kiállítást készítették el, hanem katalógust készítettek hozzá, és ezen kívül múzeumpedagógiai foglalkozássorozatokat készítettek, amelyet az első időszakban ők maguk tartottak meg múzeumpedagógiai foglalkozásokat, tehát átjöttek és csoportokat fogadtak. Ez most ebben a pillanatban éppen nem működik, de bármikor ez felmelegíthető, bármikor ez visszahozható, amikor külső igény jelentkezik rá. A Csallány Gábor kiállító hely tavasztól őszig van nyitva, márciustól novemberig, novembertől márciusig zárva vagyunk. Így a Csallány Gábor kiállító hely az napi 4 órában tart nyitva, 9-től 13 óráig, hétvégén pedig délután, szombaton 13-tól 17 óráig. És hogyha valaki úgy érkezik, hogy mindenképpen szeretné megnézni, amikor nem is tartunk nyitva, akkor nagyon rugalmasan kezeljük a nyitvatartási időt, és a megyeházán, ha valaki jelentkezik a központi épületünk kiállítóhelyén, akkor valaki átkíséri ide, és megtekintheti a kiállítást. És természetesen, mivel az iskolások a téli időszakban is a tananyaghoz kötődik a régészeti kiállításunk, ezért múzeumpedagógiai foglalkozások azok akadálytalanul folynak, annak ellenére, hogy maga a kiállítás éppen, vagy a kiállító hely zárva van.
Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat. Először a budapesti Vigadó galériára hívom föl figyelmüket, ahol Borsos iskola és utóélete 1946-2014 címmel nyílt kiállítás 6 magyar kortárs ötvös művésznek az alkotásait mutatja be, tehát kisplasztikák, érmek, násfák találhatók többek között a Vigadó galériában. Kimunkált, minősített alkotások, olyanok, amelyeket azok a személyek alkottak, akik az ő szellemében működnek. Mintegy 200 műtárgy látható, műtárgyak között természetszerűleg Borsos Miklósnak az alkotásai is megtalálhatók, hiszen ő is foglalkozott aranyművességgel, kisplasztikák, érmek és gipszöntvények vannak tőle kiállítva. 1946 és 1960 között A díszítőplasztikai szakosztályát vezette az Iparművészeti Főiskolának, számos tanítványa volt, és az ő szellemiségét viszi tovább Péri József, aki például a rózsafüzéreinek a készítésében olívabogyómagot használt, fél drága köveket, a kereszthez pedig ezüstöt, de vannak bogarak, szitakötők is az alkotásai között. Kopcsányi Ottó kis plasztikáiban szintén több állat van, hal, kecske, antilop, díszdobozok is vannak természeti motivumokkal, és jeles alkotókról készített portréi érmeken. Jajesznica Róbert használati tárgyakat, vázákat, dobozokat formázott sárga és vörös részből, illetőleg a magyar feltámadás tál is az ő nevéhez fűződik, és a Babba Maria, vagyis szűzanya csángó nyelven. Máté János munkásságára az akvamanírékre jellemzőek a 12. századi franciaországi Limosból származó technikával alkotott, figurális víztartót, vízöntő edényeket lehet látni tőle. Kotai József pedig, a viaszöszejtéses bronzöntésnek az egyik mai mestere, jellegzetes 6-7 cm-es bronz kis plasztikái között a Szent Eligűz állomásai című sorozat található meg, a csodatevő Kovácsot mutatja be, aki nagyon püspökeként fejezte be életét. Budapesten a Magyar Írószövetség is rendezett kiállítást, éppen ma nyílt meg a klubtermében Kecskeméti Kálmán kiállítása. Budapest környékén Solymáron a dr. Jablonka István helytörténeti gyűjteményben 5 elem Vaja László kiállítására hívom fel a figyelmet, aki életének egy részét, egy meghatározó részét Dél-Amerikában töltötte, felfedezte maga számára a maja kultúrát, és nagyon izgalmas, érdekes módon hatott ez a kultúra az ő festészetére. Eleven színeket lehet látni, intenzíveket, ugyanakkor harmonikusokat. Egyébként porcelán restaurátor, tanít is, és emellett még verseket is ír, illetve vannak önvallomásai, melyeknek egy része szintén kapcsolódik a festményekhez. Másfajta festészeti kiállítást tekinthető meg Szombathelyen, a Szombathelyi Képtárban, Mária út. László Dániel kiállítása, aki 2001-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, a fiatal természetelvű festőknek a csoportjában, a Szenzária Képzőművészeti Egyesületben elnökösködik. Több ösztöndíja volt, például a Kogárt ösztöndíj is. Debrecenben, a Modemben a festő dolga Birkás Ákosnak a kiállítása tekinthető meg, aki a 2006 és 2014 közti alkotásait mutatja be. Ennek a 8 évnek a művei a korábbiaktól eltérőek, irányzatot váltott, a figuratív és a narratív képeket alkotja most, korábban absztrakt festészettel foglalkozott, az előtt pedig a fotóhasználat képzőművészeti lehetőségeit kutatta, fotorealista festményeket alkotott. Három tematikus szekcióra oszlik ez a kiállítás, amelyek a sajtófotóból indulnak ki, a kép és a szöveg viszonyát boncolgatva, de a keresztény ikonográfia is megidéződik műveiben, az utolsó csoportot pedig azok alkotják, ahol az esztétikum és a politikum kérdései kerülnek előtérbe, metaforikus jelentéssel gyakorta. Vendégművészek is, a holland Jan van der Poel, az osztrák Johanna Kandil és Szűcs Attilának a műve is megjelennek, Birkás alkotásait kommentálva. A következő hely, amire felhívom a figyelmet, a Veszprémi Rackó Dezső Múzeum, a Lenin-ligettől az Erzsébet sétányig kiállítása, a múltból indul, és a mába érkezik. A Rackó Dezső Múzeum bemutatja, hogy a pártállam és annak kulturális ideológiai relációi hogyan alakultak át a polgári demokratikus állammá, parlamentáris több pártrendszeré, illetőleg a társadalom szerkezeti változásaira is fölhívja a figyelmet, mindezt azonban 1989 és 90 kapcsán nem a megszokott módon teszi, hanem hétköznapi tárgyak segítségével, olyan dokumentumokkal, fényképekkel, tárgyakkal, amelyek a mindennapi élet apró mozzanatainak a változásaira is fölhívják a figyelmet. A kiállításnak a létrehozásában pedig aktívan részt vettek az akkori polgári és politikai közéletnek a szereplői. Szintén a múlt és a jelent kapcsolja össze a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak az 50 éves az Erzsébet kábelhíd című kiállítása, ahol a háborúban utolsóként értelmetlenül elpusztult hidak közül az Erzsébet híd története jelenik meg, amely eredetileg 1903-ban szabadnyílású lánchídként épült, ennek az újjáépítésekor komoly viták voltak arról, hogy ezt a típust kövessék, vagy pedig a ma ismert karcsúk szerkezetű kábelhíd épüljön meg. Erről a vitákról, a tervekről is lehet tájékozódni, korábbi fényképekről, arról a ponton hídról, ami az építés közben szelte át a Dunát, hogy akkor is lehessen közlekedni, de az azóta végzett jelentősebb javítások, felújítások és karbantartási munkák is követhetők. Emellett az Erzsébet hídnek a modelljét is bemutatják, és egy elemi kábelt, ilyen elemi kábelekből hozták létre a 40 cm széles főkábeleket. Tehát dokumentumok és fényképek is láthatók. Történeti időkben, múltban és jelenben jár a Pécsi Modern Magyar Képtárnak Párosaink a Fehér Barátok című kiállítása, a párosok 80 évvel ezelőtti visszatelepüléséről 25 évvel ezelőtti újraindulásukhoz kapcsolódik a kiállítás, rendtörténeti, művelődéstörténeti és kultúrtörténeti kiállításról van szó, amelyet multimédiás eszközökkel tesznek még élvezetesebbé, még sokrétűbbé. Zárásakor, ez jövő évben lesz február 8-án, rendtörténeti tudományos konferenciát is rendeznek. A bemutatott emlékek régészeti, irodalomtörténeti, történelmi kutatások eredményeit tükrözik, úgy a tárgyakban, mint a dokumentumokban, de vannak például festmények is. És megtekinthető a Festetics kódex is, melyet Kinizsi Pál feleségének, Magyar Benignának készítettek a 15. században a nagyvázsonyi páros kolostorban. A párosrend kialakulása figyelemmel kísérhető, az esztergomi Boldog Özséb szervezte meg, és a magyarság kultúráját, szellemi-lelki életét meghatározó tevékenységet folytattak a párosok, az ő életük ismerhető meg, és olyan helyek, mint például Buda-Szentlőrinc, ahová Hunyadi Mátyás zarándokhelyként vonult el. Megismerhető az a kultusz, amelyik Remete Szent Pálhoz kapcsolódott, Nagy Lajos királynak köszönhetően. De virágzó korszakuk, a 18. század is megjelenik, olyan nevezetes személyekkel, mint Ányos Pál, Kreska Imre, Virág Benedek és Versegi Ferenc páros költők, de más szerzetesek is. Nagyon érdekes a kisugárzása a párosoknak, hiszen eljutottak a lengyelekhez és a horvátokhoz is, és amikor 1786-ban feloszlatták a páros rendet, akkor kulcs szerepet kaptak a lengyelek, ahol tovább élt a párosok szellemisége, és az újraindításkor 1934-ben ezért játszottak olyan fontos szerepet ők is, meg a horvát párosok is a hazai magyarországi párosrendnek a újjáélesztésében. A horvát szellemi identitást ma is őrzik. Pécsi vonatkozásokról sem feledkeztek meg, illetőleg a Gellérthegyi Sziklatemplom története is megtalálható itt. Végül még Budapesten a Szép Három közösségi térnek a játékvilágok kiállítására hívom fel a figyelmet. Ez a Lackó Dezső Múzeumnak a kiállítása, ahol különböző játékokat lehet megtekinteni. Lackovics Emőke néprajzkutató 1979-es népi játékgyűjtése alapozta meg azt a kiállítást, illetőleg azt a gyűjteményt, amiből válogattak, és a kádárkori játékokkal is bővült, társas játékok, babák, építőkockák, kisautók és mindenféle egyéb érdekességek tekinthetők meg, valamint polgárok tárgyfelvételei és fotói. Előzetesként pedig a Szombathelyi Képtárra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Maribori és a Szombathelyi Művészek címmel nyílt egy új művészeti kiállítás. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő csütörtökön ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készült. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.